Valóban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
4:05 lesz 2 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy keresztény írásai miatt ítélték el a volt finn belügyminisztert, Strasbourgban dőlhet el végleg a pere. Mit szól hozzá?
Természetesen ez egy nagyon hosszú eljárás, hiszen már 4 éve tart. És amiatt aggódtam, hogy egy büntetésként, illetve figyelmeztető jelzésként szolgál majd mások számára, hogy aki szeretne élni a szabadság jogaival, ilyesmi történhet.
És ön szerint hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poloska inváziót? Van tapasztalata e tekintetben?
Poloskával már találkoztam, Ferret terasz van, és ott már viszont megjelent, meg a légy. Kisüt a nap, a rögtön ott van a házfalán.
A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai műsor szerkesztője Tarics Péter. Keresztény kiadvány és írásai miatt ítélték el Päivi Virasanen, finn kereszténydemokrata politikust, akinek esete a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán dől el. A korábban belügyminiszterként is szolgálatot teljesítő politikust a finn legfelsőbb bíróság márciusban ítélte el, de az ügy most még magasabb szintre lép. Virasanen pere túlnőtt Finnország határain. A politikust azért marasztalták el, mert évtizedekkel ezelőtt nyilvános keresztény meggyőződéséből kiindulva fogalmazott meg álláspontot a házasságról és a szexualitásról. Az eljárás tulajdonképpen 22 éve tart, hiszen a procedúra középpontjában egy 2004-ben megjelent egyházi kiadvány állt, ami miatt a finn legfelsőbb bíróság 1800 eurós bírságot szabott ki Virasanenre. Az érintett szerint az ügy már nem pusztán arról szól, hogy mit mondhat ki egy keresztény politikus Finnországban, hanem arról is, ki döntheti el Európában, hol húzódik az elfogadható vélemény határa. Az úgy különlegessége, hogy Virasanent korábban 2 alacsonyabb fokú bíróság is felmentette. A finn legfelsőbb bíróság azonban szűk, 3-2 arányú döntéssel idén márciusban más következtetésre jutott. A politikus szerint ez éppen azt bizonyítja, hogy a gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozás túlságosan homályos és kiszámíthatatlan. Mi a véleményük erről? Hívjanak minket, írjanak SMS-t, és amíg tárcsáznak, hallgassuk meg Nárai Balázs összeállítását a vasárnapi újság korábbi adásából.
Összevetve azzal a bírósági tárgyalás sorozattal, amelynek nyomán már felmentették önt, most érzékelt valamilyen változást az ügyész hangnemében? Hiszen tulajdonképpen egyszer már elveszítette ezt az ügyet. Érzékelt tehát eltolódást, változást az egész eljárás hangvételében?
Talán volt egy kis változás a hangvételben, talán kevésbé volt energikus az ügyész most, de a vádak ugyanazokat az állításokat fogalmazta meg velem kapcsolatban. És most kicsit jobban bele is ment az írásaim részleteibe, kérdéseket tett fel bizonyos szavakkal kapcsolatban. Az ügy lényege pedig továbbra is azt érinti, hogy mit jelent embernek lenni, és mit jelent a vétkesség, nagyon teológiai megközelítésből.
Nagy figyelem övezi a fellebbezési bíróságon zajló ügyet Finnországban? Azt tudom, hogy nemzetközi figyelem létezik. Önnek is vannak nemzetközi támogatói, szószólói, például az ADF International.
Külföldön nagyobb figyelmet kelt, mint Finnországban. Ebben is szerepet játszik, hogy miután a Helsinki kerületi bíróság felmentett első fokon, a liberális média mintha csalódott lett volna a kimenetel miatt. Ezért is talán nehéz tudósítaniuk a finn közvélemény számára a szólásszabadságot illető ügyről, mert ez a liberális média szintén beállt az engem vádlók sorába, például a legnagyobb napilap. Persze a mostani fellebbezési tárgyalásról is volt élő közvetítés és tudósítás, mégis úgy látom, hogy egyes újságírók számára már nehézséget okoz beszámolni az ügyről.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
És köszöntöm a stúdióban két vendégünket, Máté Zsuzsát, a Szent István Intézet korábbi igazgatóját, és Simon Gergő, baptista lelkipásztort. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönjük a hallgatókat!
És ha belegondolunk, 22 éve tart ez az egész történet. Ennek európai szinten milyen üzenete lehet? Arra nézve is, ha belegondolunk, hogy igazából nagy figyelmet kapott az ügy.
Igen, hát ez egy emblematikus történet, és ugye két szálon is fut, tehát volt egy 19-es Twitter bejegyzése is korábbi finn belügyminiszter asszonynak, ott felmentették, és ez egy egyházi kiadványra vonatkozó másik párhuzamos eljárás, ami most eljut valóban a Strasbourgig. És hát tulajdonképpen, hogyha így egy kicsit távolabbról tekintünk erre az egész történetre, akkor azt látjuk benne, hogy ugye az az Európa, amelyik akár a világháború utáni időszakban is, mint ugye az Európai Unió, abszolút keresztény gyökérzettel állt a nagy kataklizma után, tehát azok az alapítóatyák, akik létrehozták az Európai Uniót, ők mind elkötelezett és hitvalló keresztény politikusok voltak, és azt láttuk, hogy itt ahogy telt az idő, elérkezett ugye ennyi, a 68-as diáklázadások ideje, szexuális forradalom ideje, a kereszténység az, ahogy Ratzinger bíboros mondta, ebbe a relativizmus diktatúrájának az irányába kezdett el meggyengülni Európában, és ezeknek a következménye az, hogy egy olyan nemzedék vette át egyébként Európa irányítását, és szinte minden tagállamban az irányítást, akik ebből a 68-as egyébként Istennel hadakozó, vagy adott esetben tagadó generációból léptek elő a politika színpadára, meg azokból az egyetemekről kerültek ebbe a helyzetbe, tulajdonképpen elkezdték átalakítani a jogrendszert is, és ennek lecsapódása az, egyébként akár ez a gyűlöletbeszédre vonatkozó passzusok, amelyek elkezdték a keresztény érvrendszert egy ilyen szélsőséges irányba kitolni, és ennek egy ilyen, most hülye szóval mondva, állatorvosi lova az, amit a korábbi belügyminiszter asszonnyal történik.
Gergő?
Bennem azt fogalmazódott meg, hogy ugye a Biblia az a szeretetnek az üzenete, és a Biblia mond egy olyan mondatot, hogy az igazság szabaddá tesz, és itt meg pont a ellenkezőjét látjuk. És hogy ez hova vezet? Ez a kérdés örlődik bennem. Annál is inkább, mert azt látjuk, hogy akár az ilyen politikai üldözés, de akár a fizikai bántalmazások, ami a keresztényeket éri, az egyértelműen, kimutathatóan és mérhetően növekvő tendenciát mutat. Tehát, hogyha utána olvasunk, nem kell sokat keresgélni, meg fogjuk találni azt, hogy akár Németországban megduplázódott az elmúlt években a keresztények elleni támadások száma. De kiemelhetném akár Franciaországot, vagy hát itt a Nyugat-Európát. És aztán, hogyha megyünk Európába, akkor ugye látjuk ezt a finn esetet, de lehetne említeni Norvégiát is, ahol ugye egy családot húzgáltak meg azért, mert valaki, egy apuka a Bibliából olvasott föl, és keresztény énekeket énekeltek. Úgyhogy bennem egy ilyen piros lámpa ég, hogy hol van ennek a vége.
Tegyük fel a hallgatónak is a kérdést. András van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok. Hol van ennek a vége? Vagy hová vezetett ez?
Jó, hát ez egy torokszorító fájdalom, amit itt hall az ember, és évtizedek óta ez a történet folyik. Fájdalom és nyugan az emberben, mert egyszerűen azt Isten igazságot, ami a napnál világosabb, és az összes természeti népek követik, azt megtámadják valamilyen, nem tudom, jobba álcázott ideológia alapján, vagy kellene hozzájuk ott a gyűlöletbeszédet. Nem tudom, hogy a Bibliának a beszédet mi a gyűlöletbeszéd. Most, hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez gyűlöletbeszéd, akkor innentől kezdve minden, ami a Szentírásban van, akkor akár még a szeretet törvényére is látom azért gyűlöletbeszéd, tudom ezt a rosszul. és egyetértve az erőtem szólókkal, azért azt hozzátenném, hogy hát nem csak Norvégiában is Norvégiában van ilyen. Ha megnézzük a magyar sajtót, megjelent írásokat és cikkeket, hát nagyon erős verbális keresztényüldözésnek lehet minősíteni azt, ami történik. Nagyon fájdalmas, és nem gondoltam, hogy ezt még meg fogjuk élni Magyarországon, hogy ilyen stílusban, ilyen cinikus, lekezelő, megvető, bántó stílusban lehet írni Istenről, egyházról, Szent Háromságról, Jézus Krisztusról, keresztény emberről, papokról, mindenkiről. Nagyon fájdalmas tendencia burjázott el. Nem tudom, hogy hol, tényleg nem tudom, hogy hol van a vége. Félelem van bennem, hogy ez jóra biztos, hogy nem fog vezetni.
Köszönjük szépen András gondolatait, de hogyha egy kicsit ezt megfordítjuk, akkor azokban is félelem van, akik ha meglátják a Bibliát, vagy ha abból hallanak egy idézetet, akkor ilyen indulattal válaszolnak, nem?
Igen, valóban, és igaza van az úrnak, aki megszólalt, mert ez itt van testközelben hozzánk ez a tendencia. Én is a napokban is olvastam több olyan újságcikket egyébként magukat komolynak jegyző íróknak, vagy újságíróknak a tollából, amiben egészen szürreális kifejezések szerepeltek. Most itt nem citálnám őket, mert nem szeretném senkinek a kedélyeit borzolni, de kétségkívül ez a gondolatiság, amivel tulajdonképpen a nyugati kultúra ignorálni kívánja Istent az életéből, és az egót, a személyt teszi, mármint az emberi jogokat teszi a középpontba, és egyfajta ilyen szeretetvallást irányoz elő, ami viszont az igazságról, amit itt említettél, megfeledkezik, az általában embertelenséghez vezet el. És tulajdonképpen itt már élet és halál kérdése is felmerül, akár az élet kezdetével, végével kapcsolatban, akár a házasság fogalmának a tekintetében, de akár itt a magyar belpolitikában is láthattunk nem olyan régen egyik párt részéről, mondjuk a gyónási titoknak a megkérdőjelezése fölmerült. És tényleg így van, hogy nem tudja az ember, hogy ez meddig tart és hová juttatható el egy társadalom, amelyik tényleg sokszor hivatkozunk Szent Istvánra, aki azt mondta, hogy aki elveszíti az a nemzet, amelyik, vagy a nép, aki elveszíti az Istennel való kapcsolatát, az előbb vagy utóbb pusztulásra van ítélve, és ezek nem ilyen szónoki fordulatok, hanem valóban így van, mert meggyengül a társadalomnak a szövete, és a családok, a személyek és a közösség is elkezd bomlani. És sajnos Európában, vagy a nyugati civilizációban ezt látjuk, ráadásul ugye van egy civilizációs keverés, amiből nagyon sok akár terror jellegű események is itt az elmúlt időben megjelentek.
És amikor Európa értékeiről, alapértékeiről beszéltünk, hogy az unió alapítói is egy keresztény Európát álmodtak meg ezekre az alapokra, építették föl az Európai Uniót és hát annak elődjét, akkor ezt kivetítve tulajdonképpen a keresztény értékek azok általában még a vallás fölé is emelhető értékek, tehát hogyha valakinek ez nem mindjárt a vallás jutatja az eszébe, akkor azt mondjuk, hogy szolidaritás, egymás segítés, gazdasági fölemelkedés, akkor ezek is olyan értékek lehetnek, amiről nem biztos, hogy mindenkinek a vallás kell, hogy eszébe jusson, tehát hogyha indulatot válthat ki benne.
Igen, és ne felejtsük el azt, hogy azért a Biblia megfogalmaz különböző értékrendeket, amelyek alapján nekünk hívő keresztény embereknek, hát most fogalmazzuk az a szó, hogy élni kell, és ennek vannak különböző gyümölcsei. Például a szeretet, az öröm, a békesség, ezeket, meg még több mást is úgy hívja a Biblia, ez a Szent Léleknek a gyümölcsei. És én azt gondolom, hogy az, hogy most akár a kereszténység ellen, vagy más kisebbségek ellen üldözéseket tapasztalunk, az a elkényelmesedett kereszténységnek a következménye. Tehát azért, mert mi keresztények elkényelmesedtünk, egyébként a mai kereszténységnek véleményem szerint az egyik legnagyobb rákfenéje az a kényelem. Tehát amikor kényelmesek vagyunk, akkor akkor megengedünk magunknak olyan dolgokat, amiket nem kellene, és akkor tudunk belesodródni abban, amiben most akár Finnországban vagy Norvégiában belesodródtak. És hogyha megfigyeljük akár a bibliai tanításokat, akár az egyháztörténelmi feljegyzéseket, akkor azt látjuk, hogy amikor a kereszténységnek jól megy sorsa, akkor jön a kényelem, aztán a kényelem az oda vezet, hogy akkor a bibliai értékeket elhagyjuk, most már akkor a gazdagság lesz a fontos, meg a minden más. És ez meg az üldözéshez vezet. Aztán az üldözés meg arra kényszerít minket, hogy visszataláljunk az igazi értékekhez, ami aztán megint megerősít minket, mert jönnek ennek a gyümölcsei. Úgyhogy én magamra nézve, legalább ha ezt mondhatom, akkor szerintem az lenne a fontos, hogy ha megtaláljuk a bibliai értékeket, amelyeknek aztán a gyümölcseit élvezni tudjuk, akkor jó lenne abban megmaradni.
Ez volt régebben is, tehát ez a hasonlat, hogy erős nemzet szül elős embereket, és hogyha jön a háború, akkor edzett társadalom válik, és utána egy, folytatódik ugyanez a körforgás.
Igen, és ne felejtjük el azt sem, amit Jézus mondott, hogy ha engem üldöztek, akkor az én nevemért titeket is üldözni fognak, sőt a Biblia arról beszél, hogy az utolsó időkben, és többen azt gondolják, hogy abban vagyunk most, akkor az üldözés mértéke az növekedni fog. Úgyhogy hát nem... Bármennyire is fáj, meg bármennyire is szörnyű, ahogy az előző betelefonál is mondta, ezek szörnyű dolgok, de mégis ez jön, és erre fel kell készülnünk nekünk, fogalmazunk most úgy, hogy keresztény Európának.
Azt írják hallgatóink, csak néhány idézet, mert elég sokan küldtek üzenetet, hogy sajnos Európának hamarosan vége, ha a keresztény üldözés így folytatódik, szomorú vagyok, írja László kedves hallgatónk. Másik hallgatónk a következőt írja, ha jól emlékszem, csak a Bibliából idézett, az Európai Uniót LMBTQ övezetnek nyilvánították, és ezt komolyan is veszik.
Igen, egyébként most ennek van aktualitása, mert most megint ugye abba hónapba, vagy oda a felé evickélünk, ahol ez az ideológia, ami tényleg, ez, amit itt említettem korábban, ez a szeretett vallás, meg ez az ilyen ideológiai csomag, amit egyfajta ilyen valláspótszerként létezik Európában, az itt van, és ugye követelésekkel áll elő, és ezek azokat a fundamentális értékeket vagy szövegeket érintik, és ezért nem ilyen lárpurlár beszél ezekről az ember, tehát akár a gender lobby, akár az életvédelmi kérdésekről, hanem mert egy társadalomnak a legfontosabb tartóoszlopai, hogyha ezek megrendülnek, tehát hogyha elkezdjük relativizálni, hogy férfi és nő közötti házasság miért kitüntetett szerep, az ugye az élet szentélye. Tehát ezeknek megvannak, ma már sokan kinevetik, ugye, amikor az ember akár bibliai alapokra hivatkozik, holott ebből lett Európa nagyjá, és ezen lett egy erős, és mások számára is irigylett kontinens, és hívta életre egyébként az emberi jogokat, amik szintén ugye a bölcsője a kereszténység. És ha ezeket az alapvető kötődéseket, vagy még kijelölt mértékeket elhagyjuk, akkor ott ez a legfájóbb, hogy nagyon sokan sérülnek. Hát nincs annyi, gyakorlatilag az európai emberek többsége különböző pszichiátriai, pszichés, mentális panaszokkal küzd. Tehát nem vagyunk rendben, nem vagyunk jól. És ez nagyon sok tekintetben az Istennel való kapcsolatunknak a meggyengüléséből fakad.
Innen folytatjuk hallgatóinkkal és vendégeinkkel, Máté Zsuzsával és Simon Gergővel a műsort. Hívjanak bennünket és írjanak nekünk, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást az eszköz felett, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. Itthon befejezték a nyomozást az Újdörögdi kézigránát baleset ügyében. Az ügyészség közölte, hogy a feltárt szabálytalanságok nem voltak elegendőek a büntetőjogi felelősség megállapításához. Tavaly márciusban kormánytisztviselők számára meghirdetett önkéntes katonai felkészítésen egy nő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután felrobbant a kezében egy éles kézigránát. A környezetvédelmi hatóság eljárást indított a CETL ellen. A kínai tulajdonú akkumulátorgyár még május elején szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Bár a szennyezést időközben megszüntette, a jogsértések miatt a vízügyi és környezetvédelmi hatóság is bírságot szabott ki, tájékoztatotta a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Épülnek új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúlon elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A szél mérsékelt lesz az éjszakai 10-17 fok után, holnap napközben 23 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán!
Mai témáink a következők. Mit szól hozzá, hogy keresztény írásai miatt ítélték el a volt finn belügyminisztert, Strasbourgban dőlhet el végleg a pere. És ön szerint hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poroska inváziót? Van tapasztalata e tekintetben? És akkor folytassuk hallgatóinkkal. Itt van velünk a vonalban Ferenc, kedves hallgatónk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát kérem szépen, fölháborító, elfogadhatatlan, de egyben nagyon-nagyon elszomorító. Itt nálunk nyugaton, ami folyik, itt a katolikus vallásról való lemondásról, érdektelenségről, tehát a katolikus vallás ápolása egyszerűen elkeserítő. Hogyha most ez a politikus asszony netán iszlám vallású lenne, és az iszlám írásaiért üldöznék úgy, mint most őtet, akkor itt, Nyugat-Európában, ahol már nagyon nagy többségű muszlim népesség él, itt kérem szépen földrengés lett volna. Nagyon egyszerű példa, hogy ez hova fajult el itt nálunk nyugaton. Körülbelül 2 hónapja ezelőtt, de lehet, hogy 3, az idő nem is lényeges. Hát arról van szó, hogy Münchenbe bement egy iszlám vallású családapa, a harmadik osztályos volt a kisfia. Harmadik osztályos, hangsúlyozom, és panaszt emelt a tanítónéni ellen, hogy a tanítónéninek túl rövid a ruhája, tehát nem takarja el a térdét, hanem térden fölüli, és a keresztet a nyakába tulajdonképpen katolikus vallás mint provokáció hordja a nyakába, és tulajdonképpen ez szembefordul az iszlám vallással, a Koránnal, hogy egy másik vallás fitoktatja az iszlám vallás fölötti kinyilvánítását. Hát kérném szépen, az igazgató úr felkeresték, és hát az igazgató úr úgy döntött, hogy beszélgetésre hívta a tanítónénit, és kérte, hogy hát ennek függvényében legyen szíves hosszabb ruhát hordani, és a keresztet vegye le a nyakából. Ő nem volt hajlandó, és már pedig hát hagyd döntse ő el, hogy keresztet vagy akármit viszél a nyakába, hisz ő katolikus, és hisz a vallásba, és rendszeresen jár a templomba. És akkor fel még nem mondtak neki, de azóta is, mivel hogy hivatalnok, azóta is kényszerszabadságon van. Hát most kérdezem én a világot. Normális, ahol tulajdonképpen az iszlám már nyugaton úgy felütötte a fejét, és mikor akarják észrevenni, hogy tulajdonképpen az iszlám vallás felül akar kerekedni európai katolikus vallás fölött. Sőt, tulajdonképpen is itt megjegyezném, hogy annyira erőszakosan lépnek föl a mohamedán vallású emberek, hogy tulajdonképpen a katolikusok már ezt látom, ezt érzem a környezetemben, hogy már tulajdonképpen úgy vannak fel, hogy nem is érdekel, tehát lemondanak, inkább eltűrik, és ez óriási, de óriási hiba fog lenni, óriási problémát fog jelenteni.
Köszönjük szépen Ferenc gondolatait. Ezek szerint már akkor ez több, mint kényelem, nem? Tehát amiről, hogy elkényelmesedett társadalom, elkényelmesedett Nyugat-Európa, milyen választ adhat erre nem csak az egyház, hanem maga a keresztény Európa?
Úgy érzem, hogy értem Ferenc Betefának Münchenből az aggodalmait, meg a fájdalmait, és gyakorlatilag azért tényleg fájdalmas dolgokról beszélünk, és főleg, ha majd egyszer talán minket is fog érinteni, de én arra szeretném kihívni, felhívni, meghívni a hát elsősorban magyar, de európai keresztényeket, hogy mindenre negatív, sötét dologra erre reagáljunk szeretettel. Ami nehéz, amikor valami olyan dolog történik, amivel gyökeresen nem értünk egyet, de hogyha agresszívan reagálunk rá, hogyha intenzíven lepróbáljuk söpörni ezeket a dolgokat az asztalról, meg ököllel verjük az asztalt, akkor csak rosszabb lesz. Mert a Biblia arra hív minket, hogy jóval győzzük meg a rosszat, és hogyha valahogy ezt meg kell tanulnunk, tehát hogy ez ömlik a nyakunkba ez a moslék, bocsánat a kifejezésért, na itt kell megmutatni azt, hogy akkor milyen keresztények vagyunk, hogy hogyan tudjuk ezt szeretettel fogadni. Ez az egyik. A másik, amit szerettem volna mondani, az, hogy most lehet ennek egy ilyen sötét, depressziós hangulat ennek a beszélgetésnek, hogy hova lesz Európa, meghal Európa, már visszafordíthatatlan, ez a reménytelenségnek a hangja. Ugyanakkor, aki ismeri az Istent, az reménységgel is tud szólni, ugyanis nincs olyan sötétség, nincs olyan mélység, amiből az Isten ne tudna minket kihozni, és ez igaz Európára is, igaz az én saját életemre, mindannyiunk életére, de van egy feltétel ennek, ez pedig az Istenhez fordulás. És ez a mi nagy reménységünk és lehetőségünk is, mint Európa.
És mikor szabad egy gondolattal kiegészíteni, egyetértve azzal, hogy a szeretet hangján kell, és ebben is egy mércét tartva, tehát a megszólalásokban is egy mércét tartva, de mindenképpen az igazságot viszont kimondva, ugyanis az igazság alapján tud valaki gyógyulni, aki akár sérült, az saját magunk is, hogyha nem nézünk szembe a bűneinkkel, akkor az egy a vissza kárhozat, és hát egyébként az életünknek a kudarcai felé, úgyhogy a tiszta beszéd az múlhatatlan, és itt egy picit ilyen értelemben az egyházakat felekezetektől függetlenül, meg a hívőket is, az ember arra bíztatja, hogy merjenek a tiszta szavakkal élni, mert egyszerűen rengeteg sérülés származik abból, hogy mindent így is, meg úgy is puhán és szoft módon csomagolunk, és nem hangoznak el alapvető igazságok, amiket viszont mindig szeretettel és irgalommal kell tekinteni a bűnös embert is. De meg kell tudni mondani, hogy ha valami rossz, és ha valami jó. Ha nem tudjuk megkülönböztetni, akkor a civilizációnknak ilyen értelemben nincs jövője.
Hallgassuk meg István kedves hallgatónkat is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Ez egy nagyon fontos téma, és nagyon kár, hogy csak egy-két percig lehet erről beszélni. Az ember, ha olvassa a Bibliát, akkor talál ilyen egyszerű mondatok, hogy keressetek és találtok, kopogtassatok és megnyitatok nektek. De az ember nem csak a Bibliában keres, hanem mondjuk egy zsinatot megnéz, ami 62-ben volt, és 23. János pápának az Ószövetségről való ítél, mondjuk így, hogy véleményét, akkor elgondolkozhatunk, hogy tulajdonképpen a forrásunk, aminek a végén az van, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz, merül az isteni, mondjuk úgy, hogy törvények sújtják. Hát félre kell tenni, én úgy gondolom a Bibliát, bőven elég az a két fő parancs, amit Jézus mondott, hogy szeresd Urat Istenet szívedből, lelkedből, erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagad. Ha mi ezt minden pillanatban, nem vasárnap a templomban, hanem minden pillanatban magunk előtt tartanánk ezt, amit magadnak nem kívánsz neked meg mással, akkor nem lenne háború, nem lenne bűn. Ami a nagyon fontos az, hogy az emberek senkinek, tehát a Máté 23:8-9-10 azt mondja, hogy senkit ne nevezetek atyátoknak és mestereteknek. Tehát minden embernek ezt szól, mert a ti atyátok az ott fent van. Tehát őt kell a belső hangunkon keresztül megtalálnunk. És mondom, ez nem vasárnapi templom, hanem minden pillanatban. És ha mi így élünk, akkor ez a sajnos katasztrofális, mi teremtjük a poklot, ami itt folyik. Ezt nagyon egyszerű megváltoztatni. felállni úgy, hogy elég volt ebből, és tényleg a Jézus tanítása szerint akarunk élni. Ami nagyon fontos, hogy miért nincs akár csak a keresztény vallások között is, keresztény gondolkodások között is, hogy valami egységet teremtsünk. Valami református, katolikus, evangélikus, és meg ki tudja hányféle keresztény gondolkodás. Ami ezt végre lesz egy ilyen igazi beszélgetés erről, és az iszlámot is idehozzuk, vagy bármelyik a zsidó vallást, mert ez a tele van nacionalizmussal, és erről beszélt 23. János pápa, hogy ezt tegyük félre, mert ez már bebizonyították az azóta talált bizonyítékok, hogy teljesen összelapott történelem. És hogyha ezt mi nem vesszük tényleg elő, hogy most akkor szentnek tartjuk a Bibliát, mert erről szól, ezt mondják, vagy tényleg górcső alá vesszük, és megvizsgáljuk, hogy hol tartunk.
Köszönjük szépen István gondolatait. Tehát akkor, ha összegezni próbálnánk, akkor eljutottunk oda, hogy beszélni kell, beszélnünk kell egymással, meg föl kell hívni a figyelmet arra, hogy melyek azok a gondok, az elkényelmesedettség közepette, amik igenis fenyegetők, csak nem látjuk. A hallgatóink egyébként a következőket írják: ha csak az Úrnak beszédéért és hirdetéséért lenne üldözés, büntetés, fenyegetés, de sajnos az álnokság uralkodik a mi társadalmunkban is, írja Mária. Másik hallgatónk a következőket írja: ez a szólásszabadság kérdését is felveti, ami EU szinten jogtalan eljárás zajlik. Lassan középkori keresztény üldözési módszereket sem szégyelnek, a jog nagyon egyoldalú, ha nem fér bele a vallás. Hát igen, csak változatosak a vélemények. Zsuzsa?
Ez fontos a jog, mert ugye ami írott joggá válik, vagy alapvető normává, akár az Európai Unióban, akár tagállami szinten, és annak, ha ez ütközik a keresztény tanításokkal, akkor ugye egy nagyon nehéz helyzetbe kerül egy keresztény ember. És tulajdonképpen kikényszeríthető az, amivel szemben ő teljes egyetnemértésben van, és rá ruházhatóak ezek, és ez egy nagyon nagy dilemma egy keresztény alapú civilizációban, amikor a saját normarendszerével fordul szembe. És ugye ez történik Franciaországban például, azt hiszem, hogy tavaly előtt nőnapon volt a francia elnöknek az ajándéka a francia nők számára, hogy alkotmányos jogként definiálta a magzat meggyilkolhatóságát. Tehát azért érezzük, hogy az életről beszélünk, és ez jogként jelenik meg. Tehát itt nagyon súlyos kérdések vannak az asztalon, amik elvezetnek az embernek a személyes, egészen személyes drámáig.
Gergő?
Megint csak azt tudom mondani, hogy ha az Istennek a valóságát úgy kezeljük, mint egy esernyő, tehát beállunk az esernyő alá, az Isten jelenléte valósága alá, akkor ennek meg lesznek a pozitív következményei, tehát nem leszünk bőrigázva. De ha kimegyünk az esernyő alól, tehát elfelejtjük az Istent, levesszük a keresztet az iskolából, nem olvashatunk fel a Bibliából, nem idézhetjük a Bibliát, meg stb., akkor ennek is meg lesz a következménye. És egy állam akkor működik jól, ha a törvények a Biblián alapulnak. Még akkor is talán, hogyha nem keresztény államról beszélünk, de tehát a Biblia az hitem szerint egy természet fölötti könyv, azt azért adta nekünk az Isten, hogy mederbe terelje az életünket, mert tudta, hogy nekünk ez a jó, ha ebben a mederbe élünk, és ha ebből kilépünk, akkor ennek következményei lesznek. És én talán nem tudom Európát megváltoztatni, meg ezt a hanyatlást nem tudom megállítani, de mit tudok csinálni, és a kedves hallgatók mit tudnak csinálni? Saját magamért és a családomért felelősséget tudok vállalni. Tehát ha én az én saját gyerekeimet a bibliai értékrendek szerint építem és tanítom, akkor ennek egy nagyon pozitív hatása lesz Európára is. És talán a legtöbb keresztény, mint ahogy én is, kicsik vagyunk ahhoz, hogy akárhol is felszólaljunk, megszólaljunk, vagy befolyásoljuk a keresztény ellenes gondolkodást Európában, de a mi családunkat ezt tudjuk befolyásolni. És azt gondolom, ha mi komolyan vesszük a saját életünkbe, és nem a másiknak a torkának akarjuk lenyomni a mi véleményünket, az is elég, és az is meghozhatja pozitív gyümölcsét.
Minden esetre figyeljük a strasbourgi per végét, mert hogy ezek után, tehát 2004 után ott dőlhet el a volt finn belügyminiszter végleges pere, hogy milyen ítélet születik, és akkor azok után majd várnánk szívesen önöket itt a műsorba, és reméljük, hogy akkor is sok hallgatónk igyekszik majd hozzászólni. Az eltelt bő fél órában Máté Zsuzsa és Simon Gergő volt a vendégünk. Köszönjük szépen a lehetőséget. Negyed öt múlt négy perccel. Második témánkkal folytatjuk a Jó Napot Magyarország műsorát. Az utóbbi években egyre gyakrabban jelenik meg a poloska, amelyet Magyarországon leggyakrabban jellemzően az invazív ázsiai márványpoloska és a zöld vándorpoloska okozza, tehát ezt az inváziót. Tömeges megjelenésükkel, főleg ősszel a telelőhelyek keresésekor és tavasszal a felmelegedéssel történő kirajzáskor találkozhatunk a lakásokban. A kérdés az, hogy miként tudunk védekezni ellen, ez ellen. Szakemberek szerint a következő védekezés és megelőzési praktikák alkalmazhatók. Van ugye fizikai védelem, a leghatékonyabb módszer a szúnyogháló felszerelése, aztán van fénycsapda, ezeket is érdemes figyelembe venni. De hogy miért érdekes ez a téma, a délelőtt korábbi adásában is volt erről szó, sőt egyik hallgatónk például ehhez kapcsolódóan már azt írta, hogy nem csak az otthonunkban kellemetlen a poloska jelenléte, hanem kevesen gondolnak bele abba, hogy a szőlő feldolgozáskor, ha bekerül a poloska, akkor veszendőbe mehet a bor is. Érdekes megközelítés. Minden esetre, hogy akár a klímaváltozással, hogy teledik át a poloskák az ablakkeretekben, vagy a lakásokban, vagy a kamrában a telet, és hogyan szaporodnak, hogyan élik túl a nem éppen hideg telet, erről is beszélgessünk. Írjanak nekünk továbbra is SMS-t, vagy hívjanak bennünket, és hallgassuk meg Zsoldos Barnabás összeállítását a délelőtt korábbi adásából.
Itt a tavasz, nem csak a természet éled, hanem a lakás környékén, a házok környékén található bogarak is. Találkozott már egy-két hangyával, vagy valami mással?
Igen, poloskával már találkoztam, a fedett terasz van, és ott már viszont megjelent, meg a légy. Kisüt a nap, az rögtön ott van a házfalán.
Ilyenkor mit csinál a házi asszony? Előkeresi azt, amit tavaly eltett rovarölőszereket, vagy megy a boltba is, vásárol újat, hogy a szavatossága jó legyen?
Nekünk otthon mindig van rovarirtunk, olyan is van, amit a házfalát lefújni, és akkor az egész évben van hatása. Van olyan, hogy szintelen, szaktalan, nyugodtan lehet fújni lakáson belül, kívül, mindenféle rovarra hatásos.
A kikelettel, a napfénnyel megjelennek a bogarak, előbújtak-e már?
3 hete a konyhában egy morzsán, ami ott maradt véletlenül. Egy egész fekete foltot láttam, mondom, drága jóisten, ez mi? Hát hangya.
És mit tett ellenük?
Fogtam egy vizes ruhát, feltöröltem vele, és akkor ment bele a kukába.
Nyilván tudja, hogy vannak különböző bogár rovarírtószerek, szokott használni ilyet?
Hogyne, elő van készítve, még tavalyról maradt. Kimondottan hangyaírtó.
Csak a hangyák, amelyek problémát okoznak, vagy azért van másféle bogár is, ami zavarja a háziasszonyt?
Lakásban nem szoktam mással találkozni, de hangyával a földszinten igen.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Akkor nagyon gyorsan, úgymond interaktívan tudunk reagálni hallgatónk SMS-ére, aki azt írta, hogy a poloska tehát nem csak a mindennapi életben, hanem mondjuk akár a szőlőfeldolgozásban is jelenthet problémát. Ezt azért tudom mondani, hogy reagálunk, mert hogy Balatonfüredről Kocsor Kálmán, balatonfüredi borász hívott bennünket, és erre tud is akkor választ adni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Találkozott már így a poloskával a szőlőfeldolgozás során? Vagy valóban veszélyforrás ez?
Hát tulajdonképpen itt egy nagyon finoman fogalmazva egy hatalmas félreértés van, mert gyakorlatilag ha kézzel szüretelünk, akkor is megmozgatjuk a lombozatot, és onnant a repülni képes poloskák, állatok, minden elrepül. Ha géppel szüretelünk, akkor a gép előtt legalább 10-15 méterre, amely igen intenzíven lebegnek a levelek és az egész hajtásrendszer, tehát gyakorlatilag a szüretkor már eleve nem kerülnek bele a szőlő közé a bogarak, különbözőféle bogarak vagy állatkák. Na most, hogyha véletlen mégis belekerülnek a feldolgozás során, gyakorlatilag a cefre, akár a cefre érlelés, gondolok itt a vörösbor, vagy az illatos boroknak a készítésére, vagy a reduktív jellegű borok érlelésénél, vagy préselésénél a lével nem tudnak eltávozni a prés kosárból, a cefréből a bogarak. Tehát így gyakorlatilag bogarak a muskba nem kerülnek be. Ez egy nagy félreértés, ez egy nagy hozzá nem értésű a tanúbizonyságot, hogy a bogarak bekerülnek a borba, meg ott a problémát okoznak. Én 53. éve dolgozom a szakmában, és ilyen problémával még nem találkoztam.
No, de legalább helyre tettük, mert gondolom a poloska, ahogy szereti például a málnát vagy a szedvet, a szőlőszemeket is szépen átjárja?
Hát megtalálhatok a szőlőbe is, de gyakorlatilag olyan nagyon nagy károkozású nem igen beszéltünk, mert ugye a szőlőbe a peleoszporra, a liszharmat és óram, bocsánat, még a poloskák ellen rendszeresen folyamatosan védekezünk. Tehát gyakorlatilag én megmondom őszintén, hogy már ezelőtt 3-4 napja kiraptam a poloska csapdákat, és teljesen véletlenül ma reggel 9 csapdát ellenőriztem, egyetlen egy poloskát sem találtam még a csapdákban, pedig azért oda beszállnak, de mondom, a művelés során, a szüretelés során, a növényvédelem során azért viszonylag ezeket az állatokat, ha minden be van tartva normálisan, úgy, ahogy technológiailag kell, meg szakmailag indokolt, akkor nincs ilyen problémánk.
Akkor azért zárásként beszéljünk arról, ami viszont a szőlőtermesztők életét megkeseríti, a kabóca. Most hogy áll a védekezés?
Hát a kabócával ugye gyakorlatilag már azért 10-15 éve jelen van ám az ország határain belül a kabóca, csak illetve az a sárgasás csak különösebben nem jelentett nagy veszélyt. Most egy kicsit felgyorsult, vagy lehet, hogy nagyon felgyorsult a fertőzés. Ebben a kabócák ugye terjesztésben részt vesznek, mert a biológiai élet az biológiai élet, ott azért zajlik az élet. Hát imádkozunk a jó Istenhez, hogy ne kelljen a szőlőültetvényeket kivágni, és tudjunk kidolgozni olyan technológiát, amivel a környezetbe, a biológiába beillünk, és mégis meg tudjuk védeni a kártevőktől, a kórokozóktól az ültetvényeinket. Hát bízunk abban, hogy nem lesz a filoxéra vészhez hasonló probléma a szőlőtermesztésben, azért reméljük, hogy megtaláljuk a nagyon precíz védekezési módszert, és ami nagyon fontos, a szakmai összefogás, a szakmai egyetértés, ez a legfontosabb az egész gazdálkodásunkban, mert elég nagy nehézségekkel, meg komoly gondokkal küzdenek a szőlőtermesztők és a borászatok, mert sajnos a reklám is, és
hát itt sok mindent most szóba lehetne hozni. Én nagyon szépen köszönöm. Egy következő alkalommal folytassuk ezt. Kocor Kálmán balatonfüredi borásszal beszélgettünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, illetve átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, még a KDNP mintegy 90 millió forint támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkaviszony megszüntetéséről a munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Befejezték a nyomozást az Újdörögdi kézigránát baleset ügyében. Az ügyészség közölte, a feltárt szabálytalanságok nem voltak elegendőek a büntetőjogi felelősség megállapításához. Tavaly márciusban kormánytisztviselők számára meghirdetett önkéntes katonai felkészítésen egy nő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután felrobbant a kezében egy éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett fegyverkezelési hibájából történt, a lőgyakorlat vezető pedig a rendelkezésére álló néhány másodperc alatt nem tudta megakadályozni a robbanást. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek holnap kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, A programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi zsolnai kulturális negyedben az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotóműhelyek és a zsolnai család köré szerveződnek a programok. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri múzeumának legújabb tárlatán. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, és az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúlon elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A szél mérséklődik, éjszaka 10 és 17, napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok fölötti csúcsértékekkel.
Műsorajánlat.
Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dome-ban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, szombaton 18 órától a Kossuth Rádióban.
Hagyományos katonai értelembe vesszük a támadást, akkor szerintem kizárt, hogy Oroszország megtámadná Európát. Mert Európa jóval erősebb. Még a NATO nélküli Európa is NATO-val együtt meg összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Oroszország, mindig is az volt.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Gondolkodjunk együtt továbbra is arról, hogy hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poloska inváziót. Hallgatunk fantáziáját, illetve hallgatóink fantáziáját igenis megérintette a poloska kontra szőlő téma beszélgetés, illetve hát egy SMS indította el ezt tulajdonképpen, amire egy szakértőnk azonnal telefonon válaszolt is, és hívott bennünket, de jönnek üzenetek is ezzel a témával kapcsolatban. Nekem a kertben igenis megtámadták a poloskát, poloskák az érett szőlőt, kiszúrják és jönnek a vegyek is rá, mivel a légy nem tudja kiszúrni. Másik hallgatónk azt írja, hogy van némi ellenvéleményem poloska szőlő ügyben, azért hagytam ott a szomszéd szőlőjében a szüretelést, mert nem voltam hajlandó poloskákat markolni, nem szálltak fel a mozgás hatására, tele voltak a fürtök, a must ihatatlan volt a belepasszírozódott poloskák miatt. Másik hallgatónk röviden az a vélemény, hogy frissen készített kávéjában evickélt a poloska. Folytassuk azzal, mert hogy sokan írtak üzenetet, hogy van a fénycsapda, hogyan lehet eltávolítani porszívóval, aztán mindenképpen ne tapossuk el, mert veszélyérzetük miatt, vagy összenyomáskor kellemetlen bűzös váladékot bocsátanak ki, amely ráadásul a bőrt is irritálhatja. És most ismét hallgassuk meg Zsoldos Barnabás riportját a Délelőtt című műsoron korábbi adásából, majd várjuk hallgatóink véleményét.
A társaságunkban van egy fiatal hölgy is. A lányok általában, ha meglátnak egy-egy bogarat, azonnal visít a nagy a fiatal hölgy, hogyan reagál, ha meglátja ezeket a koratavasszal nem kívánatos bogarakat.
Soha nem szoktam megölni őket, én sajnálom a bogarakat. Van olyan, hogy a barátaim vagy az ismerőseim megkérnek rá, miután én ugye nem félek a bogaraktól, hogy öljem meg szegényeket, és utána dobjam ki a kukába őket, de egyszerűen képtelen vagyok rá, nem tudom megtenni.
Kézbe veszi és kiteszi a szabadba.
Ez mindig így történik. Nyilván én sem szeretem, hogyha a lakásban vannak, de nem szoktam megölni őket, hanem mindig kiteszem őket az udvarra.
Ha jól értem, nincsen rovarirtószer, otthon a villanyóra dobozban?
Nincsen.
Máté Szalkán beszélgetek, a Bodóék féle vegyi áruboltba jöttem be. Gondolom a háziasszonyok már azért bekopogtatnak, hogy látott hangyát, poloskát, szárnyas hangyát lehet ellenük védekezni?
Igen, lehet, teljesen felkészültünk már a tavaszra. Tudunk adni különböző szereket hangyára, csótányra, légyre. Amit eddig elsorolunk, ez a jellemző, erre tudunk adni szintelen szaktalant és kívül belőle lehet használni. A hangyára, a kültébe tudunk adni porozószert, granulátumot, csótányra tudunk adni csapdát is.
Köszönöm szépen, hogy mondja, hogy külső meg belső. Ugye vannak olyanok, amelyek kívül találhatók a ház falán, és vannak, amelyek a házon belül.
Így van, ezeket lehet használni, így amit elmondtam, kívül és belül is.
Ön hogyan védekezik?
Sajnos nálunk is megjelennek, ugyanezekkel a szerekkel tudunk védekezni ellene, amiket elmondtam.
Érdemes tehát akkor a szaküzleteket is fölkeresni, és itt vannak még a tippek, hallgatóink jóvoltából a fénycsapda például, éjszaka sötét szobában kapcsoljon fel egy lámpát egy másik helyiségben, a fény vonza őket, így könnyebb összegyűjteni. Van a rovarhálós tisztítás, a redőny tokja és a szúnyoghálós sínje ideális telelőhely, ezért ezeket érdemes rendszeresen átporszívózni, portalanítani. Aztán vannak az illóolajok, hatékony riasztó lehet a menta vagy a szegfűszeg az ablak keretekbe permetezve. És mi lehet még a megoldás? Jöjjenek hallgatóink. László van a vonalban, második témánk első hozzászólója, illetve második hozzászólója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelt, üdvözlöm Önt és mindenki, aki hallgatja. A koratavas időszakban, amikor már először meleg a nap, akkor szoktak elébújni a rejtek helyükről. De nem akkor kell őket megfogni, amikor a rejtek helyre bemennek. Én ugyanúgy, mint az előttem szóló is mondta, hogy az ablakpárkányok alá szoktak ők befészkelni. És ugye én azt csináltam, hogy csináltam az ablakpárkány nagyságában hullámpapírt több rétegben, és tettem alá egy-egy ceruzát minden réteg közé. És minden második, harmadik nap ősszel, hát nem akarok mit mondani, igen sokat. Egy vedérbe beleteszem éppen, és kifőztem egy doboz cigarettát, abban nikotin van, a kávéfőzőn, egy kizárólag arra a célra használt kávéfőzőn, és abban megölöm őket. És kérem szépen, tessék elhinni, hogy közel egy vedérnyi gyűlik össze november közepétől a fagyokig. Így tudom ritkítani őket. Jelentősen kevesebb lett, ezt 4 éve csinálom. Jelentősen kevesebb lett. Ez egy ilyen megoldás. Tulajdonképpen a telelő helyüket imitálom, és avval együtt szépen bele lehet őket egy vedérbe tenni és elpusztítani. Ugyanis ténylegesen sok problémát okoznak, bemennek a lakásba, kellemetlen bűzük van. Ugyanakkor van egy másik bogár, amelyik viszont rettenetes tömegbe jön létre tavasszal, korán, és későn ősszel. Úgy hívják, hogy harlekin katica. Na ez tényleg kiszúrja az összes gyümölcsöt, ami létezik, ha nem permetezzük időbe. Borzasztó károkat okoz, a szőlőt valóba kikezdi, a szilvát, a barackot, és van még egy harmadik is, úgy nevezik, hogy rózsabogár. A korán érő őszi barackot megtámadja, és alig hagy belőle, sajnos, tömegével. Úgy szoktam őket elpusztítani, hogy galagonya virágzásakor szaporodnak, a galagonya bokron. És jelentős mennyiséget szoktam összeszedni, naponta legalább egy üveggel, és a tyúkeim nagy örömére megeszik.
De hát itt még lehetne említeni akár a cseresznyelegyet is, mert hogy a cseresznyelégy is most kezd igazából szaporodni, vagy sokan említik például a darást is, hogy ott ugye a feromoncsapda, sör plusz víz, egy műanyag flakonba, tehát ezek is nagyon jó módszerek, de érdekes módon így a poloskával kapcsolatban itt nem elég tavasszal vagy nyáron védekezni, hanem gyakorlatilag már ősszel el kell kezdeni, úgymond a begyűjtésüket, tehát a megfelelő csapdát kialakítani, és akkor Imre kedves hallgatónk is itt van a vonalban, vele folytatjuk, és szerintem lassan zárjuk is a mai műsort. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én azt mondtam, hogy ki korán kell, az poloskát meg rózsabogarat lel. Akkor még meg vannak dermedve, nem tudnak leugrani, meg elszállni. Könnyen el lehet kapni, össze lehet gyűjteni őket. Most idén azt tapasztaltam, hogy a burgonya levelén kezdtek táplálkozni az imágók, kifejlett sötét imágók, és akkor ott nagyon könnyen össze lehetett szedni. De csak reggel. Visszhangzunk egy kicsit.
Mi jól halljuk. Most jobban hall, esetleg a rádiót hallotta.
Én hallom most már csak, igen. Tehát korán reggel megvan a dermedve, összeszedni. Nem kell félni, hogy egy kicsit büdös, az nem tart sokáig. Én össze szoktam nyomkodni, lehetőleg egyszerű. Nem kell olyan nagyon humánus léleknek lenni. És vagy összegyűjteni, ugye, vödörbe, de hát az kínlódás, és akkor hova teszem.
És a lakáson belül esetleg, ha bejut, akkor ott milyen módszer lehet a megoldás?
Hát én nálam olyan nagyon nem. Ott is az van, hogy a fény felé mennek, tehát reggel ablaknál meg lehet találni, mert fény felé mennek, és szintén mikor még hűvös van a lakásban, akkor meg lehet fogni könnyen.
Az ablakok réseiben írják itt hallgatóink, hogy ott át tud terelni, tehát azokat kellene tisztítani, ez egy ilyen megjegyzés a hallgatónknak, illetve gondolom, hogy akár így átporszívózni, vagy más módszerrel. Másik hallgatónk azt írja, hogy a leghatékonyabb módszer a szúnyogháló felszerelése az ablakokra és az ajtókra, és a redőnyök lefutóit és a szellőzőket is ellenőrizni kell, mert a legkisebb réseken is bejutnak. Hát nagyon szépen köszönjük a tartalmas információt, és azt, hogy mindkét témánkhoz ma is igen sokan hozzászóltak, illetve rengeteg üzenetet is kaptunk. Hétfői témáink is érdekesek lesznek. Mit gondol a szívhangrendeletről? Ön megtartaná, vagy megszüntetné? A másik kérdésünk hétfőn az lesz, hogy mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást. A mai adás szerkesztője Tarics Péter, a telefonnál Sebők Tímea és Meszesán György fogadta a hívásaikat, a hangmérnök Szilágyi Zsolt volt. Nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Finnország ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott. Visszatérhet a vízilabdázó Zalánki Gergő a nemzeti csapatba. A francia bajnokon vezet az út a címvédés felé a női kézilabda BL-ben. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A mérkőzés megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLS idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. Ma este 19 óra 45 perctől azonban a finnek ellen mérkőzik a magyar válogatott a Puskás arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozott a találkozó előtti sajtótájékoztatón.
Szapi biztosan játszani fog az első mérkőzésen. Ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. A szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Bazsi, az első számú kapusunk, Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Ez a tervünk. De tervünkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 4 nappal ezelőtt. Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első félidő végéig elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani. Nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, mint például a támadóik Kálman és Pokján Pálo, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Ezen a szinten már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni. Maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan kihasználni a lehetőségeinket.
A finn válogatott labdarúgó Anssi Suhonen is elmondta a véleményét.
I played against Urban and Szoboszlai.
Urban és Szoboszlai ellen játszottam is, amikor még mindketten a Lipcsét erősítették, és én is Németországban légióskodtam. Mindketten remek játékosok, lehet, hogy ismét találkozunk a pályán. Kemény mérkőzésre számítok, mert a magyar válogatottat sok jó futballista alkotja. Kulcskérdés lesz, hogy hogyan tudunk védekezni a 16-osunkon belül. Szoboszlai beadásaira mindenképp fel kell készülnünk. Ez nagyon fontos lesz a meccsen.
A Magyarország-Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzést 19 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A bajnok Barcelona támadóját Lamine Yamalt választották az idény legjobb játékosának a spanyol labdarúgó ligában. A spanyol válogatottal a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő 18 éves Yamal 16 góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a katalánok címvédéséhez. Zalánki Gergő is szerepel a férfi vízilabda válogatott bő keretébe, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es Párizsi olimpia óta nem ugrott medencébe a nemzeti csapatban. 5 magyar és 6 külföldi jégkorongozó távozik az osztrák ligában szereplő Ferencvárostól. Seregély Máté 3 bajnoki címet szerzett a csapattal, emellett egy szuperkupa és 2 magyar kupa győzelemnek is örülhetett. Sofron István, Nagy Krisztián és Farkas Boldizsár egyaránt 1-1 magyar kupa és szuperkupa siker részese volt. Tóth Rihárd 2 különböző időszakban 3 bajnoki címet, 2 Erste Liga elsőséget, 2 magyar kupa győzelmet, valamint egy szuperkupa sikert ünnepelhetett. A légiósok közül máshol folytatja a pályafutását José Antonen, Tyler Coulter, Lou Green, Jordi Green, Marek Hudec és Alexander Itrell. Mindannyian egy szezonon keresztül erősítették az FTC-t.
Nemzeti Sportkrónika.
Holnap rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőinek elődöntőit. 18 órától a címvédő Győr a friss francia bajnok Brest ellen mérkőzik. A találkozó előtt Szemerei Zsófival, az Eto kapusával Szabó Szilvia beszélgetett.
Egyáltalán nem érzek nyomást,
érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb, úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
A holnapi elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük?
Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. Úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladat, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet?
Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
Délután 3-tól a francia Metz a román Cseszeme Bukarest ellen mérkőzik. Halbek Anna a Metz játékosa nyilatkozik.
A csapaton belül igen, azért az újoncok, mint én például, azért kérdezgették az tapasztaltabb játékosokat erről a hétvégéről, és igazából nehéz volt nekik is a dolguk, mivel ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljen. Nagyon a csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Ugye, amit említettél, két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és tényleg minden tartalékunkra szükségünk lesz.
Egy kicsit beszélj a csapatnál a hangulatról. Ugye a korábbi két Final Four-ra úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
Természetesen előző évekről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de én úgy gondolom, hogy mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban, hogy elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és szerintem mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
Cseszeme Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván. Mi lesz szerinted a kulcs? Mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között, én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen, és a támadójátékunkban pedig igazából azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Én úgy gondolom, hogy megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre, és ha hoztartsuk magunkat, akkor szerintem jól fogunk kijönni belőle.
Az első helyen kiemelt Granollers Ceballos spanyol-argentin kettős nyerte a Roland Garros férfi páros versenyét 7-6-6-4 a Bolelli-Vavassori olasz duó ellen. Charles Leclerc vezérletével a Ferrari kettőse zárt az élen a Formula 1-es monakói nagyi első szabad edzésén, a második Hamilton mögött Max Verstappen a harmadik, míg az első ötöst Kimi Antonelli és George Russell sorrendben a két Mercedes tette teljessé. A nyitányon kétszer lendült a piros zászló. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.